Hétfő este, és jön egy kis filozofálgatás. Itt van velünk Bánkuti Gábor, rég járt itt nálunk.
Úgyhogy sziasztok,
köszöntsük szeretettel. Szevasz, Gábor!
Szia, Gábor!
A témánk az a búcsúszex és a szakítás. Ez is egy olyan kérdés szerintem, amit nagyon sokan sokféleképpen csinálnak, és egyre gyakrabban történik meg az, hogy valaki ezt online teszi meg.
Hát nem jó, de hogyan búcsúszex, hanem a szakítást. Na, azért na, mondom, igen.
A szakításról beszélek, tehát hogy nem állunk oda a másik elé, és nem mondjuk azt, hogy oké, figyelj, ez ennyi volt, toljunk rá földet, és vége.
Szerintem ez nem egy annyira új jelenség, tehát hogy már az SMS-es időben is ment a bocsi szakítok, és mindig is egy gáz dolognak számított, tehát hogy azért én nem hiszem, hogy egy komolyan vehető kapcsolatnak így lenne bármikor is vége, hogy SMS-ben jön egy üzi, hogy...
Hát igen, csak ez a kérdés, hogy ki az, aki komolyan veszi, és ki az, akinél nem vesszük észre, hogy nem vette komolyan.
Hát az is egy érdekes kérdés, igen, hogy amikor az egyik fél nem veszi komolyan a kapcsolatot, és a másik igen, és az SMS-ben szakítás után...
De hát azt mondtad, szeretsz.
Ja, jó. Igen, az is egy érdekes téma lehet, hogy amikor valaki szexért szeretetet hazudik. A búcsúszex az jó kérdés, hogy ebbe a kategóriában micsoda. A búcsúszex az szerintem egy olyan dolog, mint amikor van még ez a ráadás, amikor így mondjuk nem tudom, eldöntöd, hogy nem eszel több fagyit, és akkor még egy visszatetted a fagyasztóba, de kiveszed, és még egy kanállal meg eszel belőle, és visszateszed. Hogy tudod, így amikor így felfogtad, hogy nemet mondtál valamire, és akkor még egy ilyen utolsó ízelítőt így még így.
Még elveszem azt, ami az enyém? Vagy ami az
nem
enyém
arról
volt.
Van szó, hanem az egy hosszabb folyamat, hogy felfogt, hogy vége. Valószínűleg, amikor megtörténik egy szakítás, akkor nem azt mérlegeled, hogy akarok-e többet szexelni vele, vagy sem? Á, nem akarok, akkor inkább szakítok. Hanem ott egy stratégiai döntést hozol, érzelmi, jövő, élettervezési, minden egyéb szempontból egyszerűen azt mérlegeled, hogy ez az illető, ez jól érzed-e magad vele? Nem. Tehát, hogy az a szakítás, ami egyértelműen történik, az azt hiszem most nem téma. Ott valószínűleg nincs is búcsúszex, ahol mondjuk mind a kétféle részéről, ja, igen, ennek jobb, hogy vége, ja, jobb, hogy
jó,
vége, ott nincs búcsúszex.
Sok verzió van, erre sok verzió van, viszont igen. Szintén két részre bontanám a búcsúszexet, a megbeszélt, tehát a megállapodott búcsúszex, meg az, ami a végén dől el, hogy ez az volt. De ott az egyik fél az még mindig tudja, és ezt nem értem, hogy amikor az a fél, aki tudja, az hogy megy bele, hogy rángatja még bele a másikat, aki még reménykedik, hogy hát, vagy esetleg még rosszabb, nem is sejti,
jó,
hogy ebből
igen,
lesz valami.
Egy én egy kicsit itt inkább azt mondanám, hogy megtörtént a szakítás. Mondjuk az meg volt az érzelmi hevessége. És akkor jön az a rész, hogy átmész a cuccaidért, vagy valami ilyesmi, aha. És akkor ott történik egy utolsó, amiről úgy mind a ketten tudjátok, hogy ez itt a plusz egy ráadás. Uh-huh. És igen, az egy másik fura dolog, amikor így, szia, ugyan megegyeztünk, hogy vége, de egy búcsúszexet még rakjunk be, az elég fura, főleg, ha meg van beszélve. Nekem az egy kicsit olyan élményt ad, mint amikor megkérdezed, hogy figyelj, akkor most megcsókollak, jó? Oké, beleegyezel? Itt írd alá. Tehát én azt hinném, hogy a búcsúszex az csak úgy megtörténik, mint egy ráadás szex.
A szándékok különbözőek lehetnek, egyébként aha. Pont amit érintettél, azt írja egy cikk, és ott említi azokat, akik az utolsó holmiukért haza vagy visszaosonnak, és ennek az időzítésébe már egy olyan tudatosságot csempésznek, hogy a spontaneitás látszatával gyakorlatilag eljátsszák azt, hogy oké, ez ennek már vége. Ez...
Mondjuk, hogy van az a szakadt pólód, amit akár ott hagyhatnál, meg van az az értékes dolog, amiért így is, úgy is vissza fogsz menni. Igen, itt az a kérdés, hogy az ott hagyott cucc, az egy ürügy, hogy visszamenj, vagy ténylegesen el kell hoznod dolgokat. És itt a másik fél részéről is ott van, hogy amikor elhozod a dolgokat, akkor leviszi a ház elé, vagy hát gyere felérte.
Na ez az, és akkor olyankor mire gondolsz? Ez egyébként velem megesett. Nem pont
velem
így.
Velem is.
Nem pont így, és akkor még menet közben még ad egy bevásárló listát. Figyelj, ugorj már be, Léci, van ott egy pár, hozzám, Léci, egy üveg bort. De hát én csak találkozni akartam. De én csak találkozni akartam egy kávézóban, és már ott tartunk, hogy megyek hozzád, és még beugrottam egy üveg borért.
Hát várjál, hogyha egy kávézóban akartál találkozni, és végül felmész egy üveg borral, akkor feltenném azt a kérdést, hogy a kapcsolat elején is esetleg véletlenül történt meg, hogy te kapcsolatba találtad magad. Egyébként erről is, ez is egy érdekes kérdés, hogy veled már történt ilyen, hogy csak úgy kapcsolatban találtad magad?
Nem.
Nem. Tehát, hogy a végén a búcsúszex az véletlenül megtörtént, hogy kávézóba mentél volna, aztán azon kapod magad, hogy borral mész fel. de hogy mondjuk az, hogy...
Na, de ilyenkor mi jut eszedbe, amikor még reménykedsz? Az jut eszedbe, hogy lehet, hogy valami megváltozott. Tehát, hogy lehet, hogy mivel te le akartad zárni, de ő másképp akar erre zárni, menjél föl hozzá, akkor te fölmennél? Vagy kötnéd az ebet a karóhoz, és azt mondanád, hogy nem, menjünk a kávézóba.
Hát igen, ez egy jó kérdés.
Ha már így döntöttél.
Általában itt én ilyesmik futnak át a fejemben, hogy egyrésztről azért eltöltöttünk időt együtt, és akkor azt mondjuk valamennyire tiszteletben is érdemes tartani, tehát hogy mármint van az erősködésnek egy olyan szintje, ami megalázó a kapcsolattal szemben. Tehát érted, ez amikor már így úgy érzed, hogy kávé le kéne üvöltönöd a fejét, hogy nem, egy kávézóba el fogsz jönni a cuccaimmal, tudod, egy kicsit, hogyha ő így nagyon szóba hozza, hogy menjél fel, akkor még mindig tudod tartani magad.
Na jó, de nem reménykednél, hogy esetleg másképp fog alakulni?
Nem feltétlenül. Vagy hát itt megint ez a kérdés, hogyha reménykedem, akkor ha ott ténylegesen egy megfontolt szakítás van, akkor legalább az egyik fél egyébként, még hogyha éppen kanos is, azért nem akar abban kikötni, hogy ott ragad és folytatódik a kapcsolat. Tehát legalább az egyik fél ebben a helyzetben van.
Ez egy felelőtlen dolog egyébként, nem?
Igen.
Tehát, hogy ennek az érzelmi következményeit azért nem lehet kikerülni.
Minden esetre én úgy gondolom, hogy azért egy záró szex az akár néha jó tud lenni. Tehát, hogy én beledobnám azt, hogy valamennyire spontán kell jönnie.
Talán ez csak akkor működik jól, hogyha mind a két fél belátja, hogy ez egész nem működik. Tehát kvázi tegyünk pontot az íre, vagy mondat végére egy pontot, és akkor azt mondjuk, hogy ez volt, és ezennel lezártuk. De úgy nem működik, hogy az egyik még reménykedik, a másik meg már rég tudja, hogy ennél tovább nem fog tartani.
Igen, én az a fele voltam ennek, aki nagyon-nagyon biztosan tudta, hogy ennek most vége van, és nem tudom, hogy a másik fél hogy élte meg. Lehetséges, hogy ő reménykedett, hogy ez nem az utolsó, és nem tudom, hogy az ő oldaláról hogy működött. Viszont itt egy másik téma a szakítással kapcsolatban, pont egy barátom szakított a napokban, és nagyon megviselte a dolog, és beszélgettünk erről.
Vagy így, vagy úgy mindenkit megvisel.
Ez tény, igen, de hogy szóba jött ez a seppfeltépős probléma, hogy én személy szerint egy kicsit azt képviselem, hogy oké, van egy olyan szezon, amikor még ide-oda, nem tudom, ráírunk egymásnak, elhozzuk a cuccokat, de hogy így én azt szoktam mondani, hogy mondjuk azért egy hónap után, vagy pár hét után érdemes teljesen megszakítani a kapcsolatot, mert csak saját magaddal cseszel ki, ha így vesszük azzal, hogy újra meg újra feltéped a sebeket azzal, hogy ja, igen, elviszem neki a fotókat, ezt még odaadom neki, megkérdezem, hogy van, gratulálok neki a diplomaosztójához, és így tovább.
Lájkolom a képeit.
Lájkolom a képeit, egy kikövetés. Vagy...
Szerencsés szerinted rajta maradni valakin a social médiában, követed? Tehát mindenképpen ki kell
hát,
szállni.
Hát vagy, hogyha nem kikövetett, hanem beállított, hogy ne dobja fel a feed az ő képeit, és mondjuk törekszel arra, hogy ne nézd meg a profilját. Uh-huh. Nyilván itt van az a szituáció, hogy letiltod, az ugye azért nem jó, mert az ő oldaláról tud olyan furcsa lenni, hogy na, letiltott, meg kitörölt, meg ilyenek, viszont én azt is bedobnám, hogyha mondjuk valaki, tehát ha mondjuk fennáll egy olyan szituáció, hogy adott két fél, és az egyik fél az aki szakított, és a másik fél pedig nagyon szenved, és esetleg akár a nem szenvedő fél még hébe-hóba vissza is él a dologgal, és érzelmi törlőkendőnek használja a szenvedő felet, akkor én ilyenkor simán szoktam azt ajánlani a szenvedő félnek, hogy tiltsd le, vedd el magadtól a lehetőséget, hogy mert ilyenkor egy kicsit ez olyan, mint a drog, hogy így nehéz letenni a másiktól való függésünket.
Van itt még egy kérdés, amit szerintem a szakításokkal kapcsolatban érdemes átvennünk, ez az aszimmetrikus dolog, ezt kerülgetjük már egy ideje,
igen.
Hogy mi történik akkor, ugye pont ez az eltávolodásról jut eszembe, amikor nem adjuk meg a másiknak a lehetőséget, hogy szemedbe nézzen, és úgy mond el neki azt, hogy ez ennyi volt.
Figyú, én itt egy ilyet leszögeznék, hogyha valakivel valaki online szakít, akkor az, akivel online szakítottak, az emberismeretét azt úgy tegye mérlegre. Tehát, hogy akivel online szakított valaki, az nagyon jól járt, hogy szakítottak vele, mert ha olyan emberrel volt, aki online szakít, akkor jó, hogy már nincs
vele.
De ezt
abban a pillanatban nem fogod belátni.
Hát világos, de most én itt eljöttem, és elmondtam annak az illetőnek, hogy örüljön neki, és itt az emberismeret akkor az a kérdés, hogy akkor tényleg olyan emberre voltam egy-két évig, aki képes velem SMS-ben szakítani? Azt mondani, hogy bocs, meguntalak, csá. Ha ilyen partnerrel vagyok, akkor hogy mértem én fel jól, hogy ő egy partner? És igen, és hogyha valakivel ilyen történik, ne könyörögjön a személyes találkozóért.
Van egy ismerősöm, aki, hát túl az, hogy maga választotta a Truman Show-ban való szereplést.
Ha, ez az ismerősöd,
igen. De nem hiszem, hogy ezt már említettem, hogy ezt a témát már...
Ezt a témát nem, de ezt az ismerősödet szerintem már kétszer felhoztad, ezt a Truman Show dolgot.
Nem, ez egy másik, az a probléma, hogy ja, ez
hogy
egy másik.
Ennyire, hát figyelj, hogyha ilyen szakmában vagy, lehet, hogy sok ilyen embert
ismersz. Képzeld el, hogy teljesen megdöbbent, hogy nézem az Instagram feedjét, és azon túl, hogy a családjával mindent föltett, és reklám, a gyerekét gyakorlatilag árucikként kezeli, ez egy dolog.
Ez mondjuk egy eléggé szégyenteljes dolog.
Na, és egyik pillanatról a másik, az egyik poszt az még az, hogy a boldog család itt van, és utána a következő poszt az, hogy úgy döntöttünk, hogy véget ér a kapcsolatunk. A következő poszt, ami kb. Egy héten belül megtörténik, úgy örülök, hogy egymásra találtunk, egy másik csajjal, két-három poszttal később összeházasodnak, de ezt figyelj, ez ilyen néhány hét alatt mérhető, de legyen Jézus. Akkor, tudod mit, legyen két hónap, és aztán jön az, hogy terhes a hölgy. És itt jön az, hogy a szakítás után a másik fél azt hogyan tudja kezelni utána, hányszor kell terápiába mennie, hány évig?
Volt egy ismerősöm, aki arra volt büszke, hogy ő nem is tudom, 14-5 éves kora óta egy percet sem volt egyedülálló. Ez alatt volt 6 barátnője, de hogy az a lényeg, hogy ő csak akkor szakított, amikor megvolt a következő. Ez ilyen kapcsolatfüggőség probléma.
Ez a majom, tudod, még az egyik ágat még fogja, de a következőt már fogja.
Igen. Ez szerintem egy nagyon-nagyon mély problémáról árulkodik.
De az, meg egy plusz probléma, amikor valaki erről még hírt is ad.
Ja, igen.
És még akár mögé tesz egy ilyen, mert hogy ne adj Isten, még influencer is, és akkor mellé tesz egy reklám.
Jó, igen. Ez az ismerősöm nem volt az önreflexió csúcsán.
Szóval lehet szerintre azt gondolni, hogy szociopata az, aki így cselekszik?
Nem mondanám, hogy szociopata, de hogy mondjuk narcisztikus, az megeshet. Ugye minden szociopata az narcisztikus, de nem minden narcisztikus szociopata vagy pszichopata, de itt a narcizmus az egy elképzelhető dolog, de én nem vagyok pszichológus, hogy ilyesmit diagnosztizáljak, és szerintem nem is ez számít, csak simán eléggé furcsa dolog, amikor valaki ennyire terméket csinál a saját életéből, és nem is ez a kérdés most, hanem hogy mondjuk szakított a párjával, és akkor...
És a következővel kirakja a képet két hétre rá.
Na igen. De hogyha már ez így szóba jött, beszélünk arról, hogy így hogyan lehet helyrejönni egy szakítás után, vagy mit gondolsz a gyászszezonról? Én például kimondottan ilyen tudatos gyászszezont szoktam tartani, hogy kimondom, hogy nem tudom, azért egy-két hónapig úgy visszafogom magam direkt. Egyrésztről, mert a másik félnek is szerintem könnyebb, hogyha nem azt hallja, hogy ja, Gábort láttam itt, meg itt ezzel a nővel, meg azzal a nővel. Másrésztről meg van egy ilyen jelenség, hogy amikor így véget ér a kapcsolat, akkor hirtelen nagyon felpumpálódik az ego, hogy mennyi nő oda volt értem, miközben a kapcsolatban benne voltam, na azokat a hát alacsonyan lógó gyümölcsöket learatom. Aztán amikor az ember oda megy azokhoz a gyümölcsökhöz, akkor rájön, hogy amúgy mennyire kiesett a húspiacról, mennyire nem megy neki, és onnantól így szépen rá lehet csúszni ilyen szánalmas hajkurászásba, amit hajkurászik az ember azt a képet magáról, hogy ő rendben van. Én, mit tudom, 10x éve belecsúsztam egy ilyenbe, hogy kitaláltam, hogy én jól vagyok, és próbáltam úgy tenni, mintha jól lennék, és mintha a legmagabiztosabb csajozógép állapotomban lennék, ami hát a valóság gyakran nem igazolt vissza, ami még cikibbé tette, ami miatt még jobban erősítettem azt, hogy jól vagyok, mármint a hazugságot a fejemben, és én pont erre adott immunreakcióként minden szakítás után igyekszem egy ilyen gyászszezonszerűséget tartani.
A kérdésedre visszatérve, hogyha a gyászszezonról beszélünk, szerintem mindenkinek megvan a maga biológiai órája. És az, hogyha szakítasz valakivel, akkor a te biológiai órád az erre nincs felkészülve feltétlenül. És ezt le kell csengetni. Szóval, ha te megjelensz... Azt meg tudod kezdeni, de hogyha utána te rögtön fölmész a Tinderre, nem esik jól, nem fogod jól érezni magad tőle.
Tegyük fel, felmész azonnal a Tinderre, és jön a pozitív visszajelzés. A opció már akkor nem tetszik annyira. B opció amúgy rosszul érzed magad, lent vagy, mert vége a kapcsolatnak, de jön a pozitív visszajelzés, és ráülsz arra, hogy na igen, én vagyok itt a Jani, és nem tudom, és onnantól kezdve jön ez a kép magadról, aminek próbálsz megfelelni, és egyszer csak nem megy annyira jól a Tinderen, és akkor az ott nagyon össze tud törni valami. És én ezért gondolom, igen, ezt, hogy ilyenkor meg kell adni magadnak azt az időt, hogy nyugi, fókuszálj olyan dolgokra, amiket eddig is csináltál, és jó volt, menj végig
a legnehezebb gyászott fázisán. Ilyenkor, a legnehezebb ilyenkor saját magadra fókuszálni.
Hú, hát meg ugye én azt szoktam mondani, hogy ugye az agyunk az kb. Olyan, mint egy fotóalbum. És ebben a fotóalbumban, hogy betegyél egy fotót, a fizetőeszköz az az érzés és az élmény. És ugye ez a fotóalbum a memóriánk, és ugye ezért van az, hogy egy előadást az egyetemen nehéz megjegyezni, mert nem túl sok élmény van benne. Tehát neked keményen dolgoznod kell azon, hogy azt a fizetőeszközt kitermeld, amivel megvásárolod, hogy a fotóalbumodba bekerüljön az a képlet. Viszont ezzel szemben, mondjuk, ha valaki elmond egy viccet, vagy valakivel jól érzed magad, ott maga az esemény az önmagában tartalmazza azt az élményt, mint fizetőeszköz, amivel bekerül a fotóalbumodba. És minél többet fizetsz te azért a fotóért, annál nagyobb fotóként kerül be. Na most ilyen módon az agyad, mint fotóalbum, az tele van rakva hatalmas nagy képekkel, nagyon sok érzelmi fizetőeszköz ezzel megvásárolt képpel, ami a párodhoz kötődik. Na most ugyanannyit kell fizetni valaminek a kivételéért is, és amikor vége a kapcsolatnak, akkor jön ez az érzés, hogy oké, akkor most meg kell termelni azokat az élményeket, érzéseket, amivel kiváltom azt, hogy a fotóalbumból kiveszem azokat a képeket, és az a fájdalom, az az érzés, amivel azt ki lehet onnan vásárolni. És én azt szoktam mondani, hogy ha vége, akkor az fáj, és hadd fájjon. Megint ezt szoktam mondani, hagyni a vortexet, hogy lehúzzon.
Ó, de szép zárszó volt ez. Használjunk egy közhelyet így a végére. Kérlek, fejezd be a mondatot, jó? Ha valahol egy ajtó bezárul.
Jobb, ha van kulcsod.
Köszi, Gábor, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy hívtál.